Ez brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjas Spielbergben. A pole pozícióban rajtolt pilótának ez az idei második futam győzelme. Russell mögött Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzője ért célba másodikként, az összetettben élen álló olasz Kimi Antonelli harmadik lett a másik Mercedes-szel. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton az ötödik helyen zárt. Ezek voltak a sporthírek.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Holnap is sok lesz a napsütés, az időnként megnövekvő felhőkből keleten és északkeleten lehet egy-egy záporzivatar, de ezek felfrissülést nem hoznak. A hajnali 18-22 fokról 35 és 41 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után...
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
mégis visszajönnél én hozzám. Blond szívem téged mindig visszavár, nem kérek már belőled. Inkább egyedül élem az életem, azért hát nem kérek már belőled. Inkább egyedül élem az életem, mert szeretni csak egyszer lehet igazán. Jaj, te pedig len hűtlen babám, megcsaltál, ezért hát nem kérek már belőled. Inkább egyedül élem az életem, azért hát nem kérek már belőled.
Program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztronómia világában, kicsit szűkítem, a balatoni gasztronómia világában fogunk halandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Fölföldi Péter vendéglátós. Mindjárt helyre tesszük ezt a titulust, de jó, hogy jöttél, köszöntelek. Szervusz, Péter!
Én is sok szeretettel köszöntelek, és minden kedves hallgatót köszönöm a meghívást.
Azt említettem, hogy vendéglátós, kezdjük ezzel, aztán majd megyünk Szigligetre, meg megyünk oda a környékre, a különböző alapanyag termelőkhöz, gyártókhoz, meg mindenféle fine dining, vagy majdnem fine dining tányérokat fogunk majd elemezni. Szóval, hogy vendéglátóst említettem, ott nektek a hegy tetején állítólag egy ilyen 100 lépcsőfokot, hogyha megtesz az ember, akkor egy elég patinás épületbe jut, szóval az a tietek, de te úgy apostrofálod mégis magad, hogy nem tulajdonos vagy, hanem vendéglátós vagy.
Hát én a gyerekkorom óta gyakorlatilag a vendéglátásban nőttem fel, családi gyökerektől kezdve, onnan indulva. Édesapám borász, illetve hát régi már a balatoni szálláskiadással foglalkoztak még annó az én gyerekkoromban is. Úgyhogy abszolút vendéglátósnak gondolom magam, és azon belül is, hogyha egy kicsit tudok ezen finomítani, akkor inkább vendégül látós. És ez egy nagyon fontos dolog szerintem a vendégek szempontjából, hogy ez ne csak egy munka, hanem inkább egy ilyen hitvallás, egy életérzés legyen, hogyha valaki feljön ezen a bizonyos 100 lépcsőn.
Vagy mindjárt beszélünk erről a bizonyos kabaláról, ami van nektek, viszont előtte azt említetted, hogy te így nőttél föl. Most az van, hogyha egy gyerkőc látja a szüleit, apukáját, anyukáját, akkor két út van. Az egyik, hogy mindenképpen azt szeretné csinálni, és akkor utána megy addig, amíg azt meg nem valósítja, a másik pedig az, hogy azt én soha. Neked akkor az első út volt.
Nem is volt kérdés. Úgyhogy abszolút az első út volt, és gyerekkorom óta imádom az embereket, az emberekkel való kommunikációt, kicsit adni az embernek magából, egy kis értéket teremteni azon a mesdjén, hogy jó italokat ihat és finom ételeket ehet.
Ilyen klasszikus gyerekkorod volt egyébként? Tehát úgy értem, hogy ott álltál mindig a szülők mellett, vagy apa mellett, nem tudom, a szőlőben, az asztal mellett, és amikor érkeztek a vendégek, akár szobát kivenni, akár vacsorázni, akkor te ott sertepertéltél és lested el a különböző fogásokat, vagy a szódavizet már te pakoltad ki eléjük az asztalra?
Abszolút, igen, amikor mindenki ment focizni a hétvégén, akkor mi általában vagy a szőlőben gyűjtöttük a krumplibogarat, vagy éppen valami más tevékenységet végeztünk. És aztán igen, folyamatosan a vendégek körül sertepertéltünk, tehát mi már ezt láttuk gyerekkorunkban, és ez teljesen egyértelmű volt, hogy ez a mi útunk.
Vendéglátós vagy vendéglátós, hogyha valaki belekeveredik ebbe a szakmába, ilyen fölmenőkkel, és akkor most egy kicsit lamentáljunk el azon, hogy mi nem lettél. Nem lettél borász, pedig ott volt a szőlő. Nem lettél szakács, pedig hát ugye mindenféle ételek is készültek, viszont hát vendéglátós lettél. Ami azt jelenti, hogy akkor te nem is vágytál ilyen babérokra, hogy akkor nem tudom, majd mindenféle borokat fogsz csinálni, vagy mindenféle, nem tudom, báránynyelvet fogsz grillezni?
Én ezt úgy gondoltam, hogy nekem a borász szakma gyönyörű, a főzés, a konyha technológia gyönyörű, de én valahol mégis ezeknek a gondolatoknak, ezeknek a termékeknek az átadásában láttam magam, hogy hogyan tudok egy olyan irányt mutatni, egy picit edukálni a vendégek között, hogy azokat a fajta termékeket fogyasztják, hogy úgy fogyasszák, hogy adják meg a módját, hogy legyen egy bizonyos kapcsolódás ezzel a dologgal a vendégeknek, illetve hogy talán az egyik legfontosabb, hogy egy közösség alakuljon ki, és a vendég és a házigazda az legyen egy olyan kultusz, ami már nagyon régóta egyre kevesebb helyen működik.
Ami azt jelenti, hogy te kommunikációban vagy jó.
Nagyon sokat beszélek.
Igen, ennek örülnek a vendégek?
Általában igen. A kollégák már kevésbé, mert mindig feltartok mindenkit, de próbáljuk ezt egy picit élménnyé varázsolni, méghozzá úgy, hogy ezt mi is szeretjük és imádjuk.
Közben. Azon gondolkodom közben, hogy ahogy lecsapódik bennem mindaz, amit te elmondtál, hogy alapvetően, amit te csinálsz, az nem klasszikus pincérkedés. Nyilván viszel ki tányérokat és teszel le az emberek elé, de nem ezt csinálod. Nyilván bent vagy a konyhában, és nyilván te is, nem tudom, felütsz két tojást, hogyha úgy alakul és megcsinálsz valamit. Nyilván kint vagy a szőlőben, hogyha úgy alakul és nem tudom, metszed, vagy kacsolod, vagy akármi. Szóval te ilyen mindenes vagy, hogy minden is eljut hozzád, és mindenből is kiveszed a részed, de mégis az vagy, aki tessék parancsolni, és akkor ez a bor egy 2016-os évjárat a déli dűlőn valamikor szeptember 16-a magasságában születeltük.
Nagyon jól láttad. Konkrétan én úgy szoktam bemutatkozni általában, hogy én vagyok a kabala mindenese az egyik, mert hogy van nekünk egy csodálatos séfünk, Szabó András, ővel már együtt dolgozunk több mint 8 éve, illetve a Terjék Petra, aki pedig az alapító társam tulajdonképpen, és mi találtuk ki a kabalát ezelőtt lassan 10 éve.
Amikor ti kitaláltátok ezt 10 évvel ezelőtt, akkor azért a balatoni vendéglátás még nagyon másképp működött. 10 évvel ezelőtt számtalan jó hely van most már, és az elmúlt 10 évben gombambot szaporodtak a jó helyek a Balatonon. De hogy 10 évvel ezelőtt, vagy hogyha onnan visszafelé megyünk még az időben, akkor az a klasszikus lángos meghek kombó volt.
Abszolút, abszolút. Ez egy elképesztően nagy fejlődés volt, amit meg kellett fejlődni, azt gondolom, a vendéglátósoknak is, illetve hát nyilván ugye az éttermeknek és szolgáltatóknak, mint ahogy a vendégeknek. Mi ugye ezt végignéztük, ahogy az elmúlt 25-30 évben hogy változott ez a dolog. Nekünk mindig is az volt a cél a mostani szisztémánkban is, hogy egy picit edukáljuk a vendégeket is, mint ahogy magunkat fejlesszük emiatt, hogy különlegesek próbáljunk lenni, és egy pici más típusú vendéglátást vigyünk a balatoni szezonban.
Azért hoztam be ezt a bizonyos gumbambót szaporodtak az ilyen kicsit felsőbb kategóriás helyek, mert számtalan büfékocsi volt, meg ilyen faházakból árulták a sült kolbászt, meg a palacsintát. Mert hogy 10 évvel ezelőtt egy ilyenbe belevágni, azért ez nagyon nagy bátorságra vallott. Ahogy a példát mutatja, bejött, de hogy nyilván volt egy-két át nem aludt éjszakád.
Volt, és van is. Úgyhogy igen, abszolút, de szerintem mi, akik ezzel foglalkoznak, mi egy kicsit azért függője vagyunk ennek a szakmának, és nem hagyjuk magunkat, és nem adjuk fel olyan könnyen. Úgyhogy nagyon sok mindent túléltünk itt az elmúlt 10 évben, és valóban szerintem az elsők között voltunk, akik degusztációs menüt adtak. Mi voltunk talán az elsők, akik a szervisszünetet bevezették az ebéd és a vacsora között, kettő egyszerű okból kifolyólag. A vendégek az elején nagyon háborogtak, hogy mi az, hogy augusztusban délután 4-kor nem tud valamit enni. És aztán szépen, ahogy ezt mi elkezdtük elmesélni azoknak a vendégeknek, hogy nekünk is szükségünk van egy ebédre, attól még, hogy augusztus van, attól még nekünk is kell az a fajta fél óra, amíg az ember rendezi a sorait, a saját maga ebédje, illetve hát a minőségtartás miatt, ami azt gondolom, hogy a legfontosabb jelen pillanatban, mert hogy télen hat vendégre nem akkora kunszt jót adni, mint amikor nyáron pedig tele vagy teljesen, és 60 vendégre kell ugyanazt a jót adnod.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Fölföldi Péter vendéglátós. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Talán kevés a fény, talán túl sok itt a bánat. Hallj meg a tegnapnak, így élhetsz csak a mának. Talán fékezni kéne, vagy még gyorsabban futni. Talán nincs is ott több hely, de mégis a mennybe akarsz jutni. Talán jó felé megyünk, vagy rossz úton járunk. Egyre jobban félek, hogy csak nézünk és nem látunk.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Fölföldi Péter vendéglátós ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, szervusz Péter.
Sziasztok, nagyon örülök, hogy itt lehetek még mindig.
Szigligetről érkeztél, ott fent a hegyen 100 lépcsőfok után talál az ember egy elég csinos, jó kinézetű kis épületet, egy villam átalakítva, és hát étterem lett belőle. Amikor belevágtál ebbe, ugye te a Balatonon születtél, ott nőttél föl, ott voltál fiatal, ott voltak az első szerelmek nyilván, aztán elkerültél onnan. A visszaút hogy jött?
A visszaút az elindulás is ugyanazon a mesdjén indult, mint ahogy a visszaút, vagy a megérkezés, mivel azt gondolom, hogy az élet a tanulásról szól, ugyanúgy máshol is, mint ahogy a mi szakmánkban is. Ezt én is végigjártam, dolgoztam, éltem német, illetve angol nyelv területen, csak vendéglátásban dolgoztam ott is. Nagyon-nagyon sok jó példát, hozzáállást, alázatot és más koncepciókat láttam a magyarhoz képest. Természetesen ez alapozta meg az első gondolatokat, hogy mit és milyen irányba szeretnék Magyarországon élni és dolgozni. Majd utána egy 10 éves budapesti kis kurflival kerültem vissza Szigligetre. mivel, mint ahogy említetted is, a kabalát csináltuk, nyitottuk, mert hogy Terjék Petrával ketten gondoltunk egyet, mert akkor én még, vagy mi még akkor Budapesten éltünk, és akkor indultunk el tulajdonképpen le az én hazámba, és Szigligeten elindítottuk a kabalát.
Így hirtelen belevetni az embernek magát egy ekkora beruházásba, azért az nagyon nagy falat, nem tudom. Kinézted, oda mentél, nézd a hegytető, milyen szép villa, ez nekem kell. És aztán utána polgármesterhez bementél, megkerested az ingatlanost, már másnap a tiéd volt, aztán két év felújítás, stb. Stb. Ez borzasztóan nagy meló.
Elképesztően nagy meló, és nem is teljesen így volt, mert hogy természetesen tudtam én, hogy ez a villa ez ott van, viszont az én egyik legjobb barátom, aki miatt a nevet is adtuk a helynek, mivel mindig mondta nekem, hogy jöjjek már haza, mert nincs kivel sörözni, és majd Budapest után itt is meg tudjuk csinálni a szerencsénket, és akkor ez lesz majd a mi kabalánk. Úgyhogy abban az időben vált kiadóvá ez az épület, mivel ez egy védett ház, ez jelen pillanatban is az önkormányzatnak a tulajdonában van, mivel Farkas István magyar festő volt, aki ez a hétvégi házát építette ide, és aztán innentől kezdve pedig abszolút helyes, amit mondtál, jött felújítás, nehézség, hosszú éjszakák, hétből hetes napok, és hát ez lett belőle.
Két út van, hogyha az ember szeretne egy ilyet elindítani. Az egyik az az, hogy akkor már egy működő helységet veszel át, és akkor, ha megvannak a megfelelő kapcsolataid, akkor kettő napon belül, vagy négy napon belül ott vannak a megfelelő alapanyagok, és akkor következő héten már csinálod a paprikás krumplit újra gondolva. A másik pedig az, hogy akkor belekezdesz egy olyanba, ami korábban egyébként még konyhát sem biztos, hogy látott, és akkor nulláról kell felépíteni az egészet. Ezt a nehezebb utat választottad.
Valóban, de...
Megvoltak már egyébként a kontaktok hozzá, említetted, hogy itt Budapesten is, meg angol, meg német nyelvterületen dolgoztál. Tehát, hogy az, hogy nem tudom a csillárt föltenni, az egy dolog. Kimeszelni, az egy másik dolog. Aztán utána megkeresni a marha húsbeszállítót, meg a megfelelő gombászokat, akik egyébként azt is hozzák. Szóval, hogy eléggé összetett ez.
Ez nagyon összetett. A legnagyobb hátizsákomat akkor vehettem le, amit cipeltem, amikor Szabó András, a séfünk, átvette tőlem ezt a részét, hogy és minden, mai napig minden héten óriási nagy energiákat befektetve keressük a jó beszállítókat, a kis termelőket, a kis családi vállalkozásokat, akikkel együtt tudunk dolgozni. És visszatérve pedig a legelejére, tulajdonképpen kontaktjaink voltak, de a budapesti és a vidéki vendéglátás az teljesen más, és teljesen más honnan kell megközelítenünk, mert hogy itt nincs meg az a beszállítói hálózat, ami Budapesten volt, úgyhogy teljesen előről kellett mindent kezdeni. Senki más nem volt ott körülöttünk úgy igazán az elején, mint a család és a barátok. És az ő segítségükkel indult el a villa, akár a kertrendezésben, a meszelésben, illetve a csillár felrakásában egyaránt.
Azt említetted, hogy a vidéki vendéglátás az nagyon más, mint a budapesti. Miben más? Alapanyagokban, árban, gyorsaságban, lassúságban, kinézetben, vendégkörben, miben?
Tulajdonképpen... Egy kicsit mindegyikben, igen. A legnagyobb melónk az alapanyag, de a legszebb is. Mivel mi ismerjük a marhahús beszállítónkat, van hozzá arcunk, ettünk az ő konyhájában, láttuk, hogy hogyan és hol nevelkednek az állatok. Ugyanígy van a sajtosunk, ugyanígy van a gombászunk. Amikor szarvasgombát gyűjtünk együtt az erdőben, akkor utána egy tojásrántottára teljesen frissen ráreszeljük. Ez tulajdonképpen az egyik kiindítója volt szerintem a séfnek is, Petrának is, illetve nekem is, hogy mi ezt vidéken akartuk csinálni Budapest helyett.
Egy kérdés még a múlthoz, aztán foglalkozunk a jövővel. Megvan még az a pont, az a pillanat, amikor belevágtatok ebbe, megvolt az összes felújítás, megjöttek az alapanyagok, és az a pillanat megvan-e, amikor a legelső vendég a nyitás után betette a lábát, és letetted elé azt a bizonyos tányért?
Abszolút megvan, szerintem soha nem fogom elfelejteni. Egyébként maga a felújítás az egy hosszú folyamat volt, azt nem tudtuk azonnal megcsinálni, úgyhogy ezt egy hosszabb idő alatt vittük véghez. Viszont az első nyitva tartott napunkon az első vendég, aki foglalt, és az első telefonhívás az egy újságíró volt, aki azt mondta, hogy eljön és megnézi, hogy milyen hely nyílik itt. Úgyhogy abban a másodpercben, ahogy ezt láttuk, hallottuk, már remegett is a térdünk, hogy mi lesz itt, hogy az első vendégnek, aki szervírozott étele, az valahova ki fog kerülni. De hála jó Istennek azóta is emlegetik, úgyhogy jól sikerült.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban. Földföldi Péter vendéglátós icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Szemem elé tartom, nappal a fényét, látni nem bírom, sötétből jöttem, magamban éltem, szép csomag ízét, még nem ismertem, csavargó voltam, sokszor nem ettem, éjjeli patolynak neveztek engem, utcán ha láttak, messze elkerültek, lesütött szemmel, tovább siettek.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Gazdátlan titkaimtól miért félni, kevés már bennem a festetlen kép. Vigyázok, bezárok, több lökést már nem bírnék, hiába tudom, hogy jönnél felé. Miért jöttél, miért most, meddig tart, hogy lesz, mondd fel, éged bentről a láng. Ha engedlek, kerülj el, szoríts meg, ne hagyj el, tépjen szét minket a vágy. Hullámzó életem, reszketve létezem, miattad előtör benne a fény. Közös útra, hogy lépnénk, megégett szívvel nem könnyű a tánc. Itt vagyunk együtt, már semmi újtól nem félnék, karolját mozduljunk lassan tovább. Miért jöttél, miért most, meddig tart, hogy lesz, mondd fel, éget bentről a láng. Ha engedlek, kerülj el, szoríts meg, ne hagyd. Tépjen szét minket a vágy. Hullámzó életem, reszketve létezem, miattad előtör benne a fény. Árnyékod oltalom, mélység és vonzalom, karodban porladni szét. Hullámzó életem, reszketve létezem,
Fitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Fölföldi Péter vendéglátós ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz Péter!
Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
Szigligetről egyenesen onnan érkeztél, és hát beszéltünk már arról, hogy hogy indult nektek ott az utatok. Mennyi most már 10 évvel ezelőtt, nem?
Majdnem 10 évvel ezelőtt,
fönt a hegyen, és akkor kicsit beszéljünk arról, még összegezve így az elmúlt 10 évet, hogy azért nagyon szép fejlődésen mentetek keresztül, és elég, hogyha annyit említek, hogy bizonyos ilyen színes csillagokat ki lehetett pakolni a bejárati ajtóra.
Igen, nagyon büszkék vagyunk többek között a Michelin által fémjelzett fenntarthatóságért kapott zöld Michelin csillagunkra, illetve hát ugyanabban az évben ő általuk nyertük el az év legjobb welcome és service díját, amire természetesen azóta is nagy örömmel gondolunk vissza, és hát a srácokra is nagyon büszkék vagyunk.
Mennyire veszel részt egyébként a napi belóban? Beállsz még mindig a konyhára? Még mindig megfogod néha azt a megstylingolt tányért?
Hát ez egy életvitel, úgyhogy ezt enélkül nem tudnád csinálni egy ilyen kicsi családi vállalkozásban, úgyhogy ez abszolút a mindennapunk része. Pici személyes történetként egy hónapja született meg a kislányom, és csak annyiban vág egy picit ide, hogy amiatt, amikor mi ezt megtudtuk, akkor a villa mellé költöztem közvetlen, hogy amikor éppen a úgy van kiszámolva nagyjából, hogy a leves kitöltésekor, ha hazamegyek, és hazamegyek fürdetni, akkor a meleg előételre pont visszaérek. Úgyhogy azt gondolom, ez elég sokat elárul, hogy mennyit vagyok ott.
Majd egy évtizede ugyanazzal a séffel dolgoztok, aki állítólag egy ilyen 2 hetes kurzusra beállt hozzátok, amíg a szabadságát töltötte, Németországból vagy Ausztriából jött haza, és akkor utána megbeszéltétek, hogy jó lesz. Mindenben támaszkodsz rá, mindent ő talál ki, vagy néha leültök, hogy akkor neked most van egy ilyen, nem tudom, kattanásod, hogy a szilvás gombóc valamiért eszedbe jutott, nem tudnád föltenni holnap utána az étlapra?
A azok a séfek, akik alkotni szeretnének, kreatívak, ők megújulnak. Ő nekik saját magukat kell azért megújítani, hogy ők ebbe ne égjenek ki, és motiválja őket ez a dolog. Úgyhogy hála jó Istennek, Andris meghallgatja, amit én is, vagy mi is szeretnénk. Én azt gondolom, hogy nagyon jó irányba megyünk, de abszolút csukott szemmel rábízom a konyhának és a menü összeállításnak és az alapanyag használatnak a döntéseit.
Nagyon sokan úgy gondolnak még mindig a Balatonra, hogy akkor május közepén, vagy nem tudom, június elején közepén majd akkor megyünk, és akkor augusztus végéig, 20-áig, akkor ott majd mindenféle programok lesznek, meg lehet eszegetni, iszogatni, meg jól érezni magát az embernek. De ugye egyébként az elmúlt 10 évben ez már nem igaz, tehát hogy nyugodtan mehetsz télen is a Balatonra. Ugyanazok a vendéglátóhelyek, ugyanazok a szolgáltatások, fürödnek is most már télen a Balatonban, nem úgy, mint nyáron. Igen, látom, jelentkezel, ezek szerint te is rozmár vagy, szóval, hogy a Balaton 4 évszakossá vált.
Azon dolgozunk, hogy a Balaton váljon 4 évszakossá. Mi nagyon várjuk a vendégeket, vannak még ilyen rozmárok és télen fürdők is, mint ahogy én is vagyok, illetve nyitva is vannak télen a vendéglátóegységek, de hogy azért még mindig a vendégeket nagyon nehéz elérni ahhoz, hogy januárban is jöjjenek. Mi azért tartjuk ezt a fajta magas minőséget és kevesebb létszámú vendéget engedünk be nyáron, hogy az jó hírét vigyék, és amikor az embernek van egy, a párjának egy születésnapja, van egy program, egy romantikus elvonulás, akkor ezt januárban is bármikor megteheti Lencikliketen.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Fölföldi Péter, vendéglátós, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Szóltam, figyelj, szétszed a tánc, felkap téged itt sem, vagy már. De ne itt, hogy nem látlak, jól tudom, hova visz az út. Megkereslek, megtalállak mindig, ugyanúgy. Engem szétvár a szél, ég át a fény, jön a vak sötét, de megyek tovább. Biztos találsz olyat, mi rád is lenéz. Sokaknak már segített és van, ki tényleg hazaért. Egy a fontos, soha, kérlek, soha, soha te ne félj. Engem szétvár a szél,
Fitness, Sunny Rolandal.
When it feels like the world is on your shoulders and all of the madness has got you going crazy, it's time to get out, step out into the street where all of the action is right there at your feet. Well, I know a place where we can dance the whole night away.
celebration sudden in under the street light. The scene is being set, and not for romance, and not true, won't forget, no.
Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Fölföldi Péter vendéglátós ül velem szemben a stúdióban, a balatoni gasztronómia, illetve vendéglátás egyik meghatározó alakja. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz, Péter.
Sziasztok, nagyon nagy örömmel vagyok itt, köszönöm.
Beszéltünk a balatoni vendéglátásról, beszéltünk a múltatokról, a jelenetekről, arról viszont még nem beszéltünk, hogy a jövőben azért egy-két helyen megmutatjátok majd magatokat, mert mindenféle fesztiválok, gasztronómiával kapcsolatos fesztiválok azért vannak most már elég szép számmal az országban, és a legnagyobbon, ami most lesz majd nem sokára, a Gurmé Fesztiválon ti is ott lesztek.
Így van, az elmúlt években töretlenül ellenálltunk, de idén már nem sikerült, úgyhogy nagy megtiszteltetésért minket is, mivel idén a vidék a téma a Gurmé Fesztiválon, és a szervezők úgy látták, hogy elviselhetjük azt a terhet, hogy mi legyünk az egyik főhősei az idei Gurmé Fesztiválnak, úgyhogy nagy örömmel igen, idén mi is elfogadtuk a felkérést, és jövünk a Gurméra.
Made in Vidék, ugye ez a jelmondat az idei Gurméval kapcsolatban, és hát nyilván olyan ételeket kell majd készíteni az ott résztvevőknek, amelyek valamilyen úton, módon kötődnek a magyar gasztronómiai hagyományokhoz, az adott térséghez. A villaka valamivel készül?
Nekünk tulajdonképpen az alapanyagainknak a 99%-a azonnan a térségből jön, úgyhogy nagyjából bármit vihettünk volna, amit a séf kitalál. Egyébként pisztrángot is a marha Stefániát magyar tarkából fogunk vinni, úgyhogy, illetve még tokhalat, ami ugye keszthelyi, és hát ugye a technológiánkat azt majd a séf összerakja addigra, amire odaérünk, úgyhogy
kész vagytok már vele? Már úgy értem, hogy a séf kétszer-háromszor lepróbálta, megkóstoltátok, és azt mondtátok, hogy jó, akkor megvan a végleges receptúra, innentől most már pontosan tudjuk, hogy a fűrt tojás lesz a Stefániába való.
Hát én azt gondolom, hogy ez akkor lesz igazán kész, amikor elkezdünk bepakolni majd az autóba előtte reggel, de nem, természetesen már mennek a tesztek, és aztán már kóstoljuk az összetevőket.
Ez most csak az első fecske, vagy az egyetlen fecske, és akkor köszönöm szépen, megjelenünk itt a Gurmé Fesztiválon, aztán utána ezt el is felejtjük, mert nekünk elég sok dolgunk van Szigligeten, vagy lehet, hogy valaminek csak az első lépése.
Imádunk otthon lenni, és imádjuk ott vendégül látni az embereket, de szívesen kimozdulunk a komfortzónánkból, és ez azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon jót tesz, mert az, hogy amikor elmehetünk egy idegen közegbe, és ott ismerhetünk meg új embereket, és ott oda vihetünk egy darabot Szigligetből, illetve a Kabalából, azt mindenkit jó érzéssel tölt el.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Péter, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végén, szóval nem sokára a Gurmé Fesztivál, de azért mindenféle egyéb fenntarthatósági ügyekkel is foglalkozol. Nézd meg, kiürült ez a borosüveg, nincs rajta az 50 forint, nem viszem vissza, inkább levágom a tetejét.
Igen, próbálunk mindig törekedni egy kicsit az egyediségre. Ez a konyhánkat is jellemzi, illetve hát az, hogy megpróbálunk élményt adni a vendégeknek, aminek alapvető kis részei azok a pluszok, amit máshol nem biztos, hogy az ember tapasztal. Van nálunk ebből is egy pár darab, mivel igen, a vissza nem vitt üvegeknek az alját levágom, és aztán megolvasztom őket, illetve csiszolom őket, és ebből készülnek a mi vizes poharaink, a régi kitört, a felújítás alatt kitört ablaküvegekből összeolvasztottunk tányért, ami már a degusztációs menüben jelen van, és abba tálalunk. Van egy kis kerámiás műhelyem, ahol tulajdonképpen a séffel egyeztetve a menüre van szabva a teljes edényzete az étteremnek.
Ez milyen szép, hogyha belegondol az ember, kitalálja a séf, vagy kitaláljátok a séffel, hogy akkor mi legyen, nem tudom, a következő héten hétfőn a menü, és akkor, ha nem tudom, fölteszünk majd valami marha pörköltöt, akkor annak ilyen kicsit ilyen mély barna, pirosas színe van, akkor ez kellene nekem, mondja a séf egyébként, hogy akkor egy ilyen, hát, zöldes színű tányért szeretnék, úgyhogy akkor Péter, gyerünk a műhelybe, és akkor készüljenek azok a tányérok, körülbelül 25 kál majd belőle.
Nagyjából igen, így szokott kinézni. Illetve a 25 kellene belőle, nél lassul be a dolog egy kicsit, amire odaérek, hogy minden kész legyen, de szépen lassan én is igyekszem felvenni a tempót.
És rendesen felépítettél ott magadnak, vagy felépítettetek ott magatoknak egy ilyen kerámia műhelyet, kemencével, mindennel együtt?
Ez abszolút egy teljesen 100%-ig felszerelt kerámiás műhely. Workshopokat is tartok én kerámiázni a vendégeinknek, illetve előre be lehet jelentkezni, és hogy össze lehessen kötni ezt a gasztronómiával, ugyanúgy készülünk workshopokkal a konyhán, a mindennapos nyitvatartásunkkal, úgyhogy ezek szorosan össze szoktak függni. Van, aki vendégként készített magának tányért, és utána tálalt bele.
Mi az, hogy workshop a konyhán? Ez manapság egyre divatosabb, és mindenféle van belőle. Azért kérdezem, hogy mi az, hogy workshop, mert olyan is van, hogy a gyerkőcöknek megmutatjuk akkor azt, hogy az élesztő meg a tej az mit csinál egymással, hogy tetejét megszörjük egy kis liszttel, vagy azt is lehet, hogy akkor olyan workshop kész, hogy már ki van téve az összes alapanyag, bemennek a felnőttek, a szerelmes párok, az akárkik, és akkor az van, hogy akkor az egyik oldalát 30 másodpercig, a másik oldalát 30 másodpercig grillezed, aztán a végén egy kicsit sózd meg, és készen vagy a steakkel.
Nálunk a workshop az annyiban különbözik ettől, hogy ezt inkább egy főzőiskolának mondanám. Nálunk a workshop az pedig egy egynapos betekintés egy zöld Michelin csillagos fenntartható ipari konyhába, hogy hogyan készülődünk a degusztációs menüre, hogyan áll össze mondjuk egy 6 plusz 4 fogásos kóstolómenü, milyen technológiákat használunk, és magukba tudnak a vendégek szívni egy kis életérzést abból, hogy mi ott hogyan dolgozunk.
Utolsó kérdés a végére, Péter. Pár évvel ezelőtt azt a bizonyos zöld csillagot, meg egyéb mindenféle kitüntető díjakat, címeket megkaptatok. Tervek, vágyak vannak-e arra, hogy akkor az a csillag ne zöld legyen, hanem hogy itt vannak ezek a gyönyörű, majdnem fine dining tányérok, és akkor egy lentes csillag mi lenne, hogyha ott Szigligeten landolna?
Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb mottónk ott közösen az, hogy minden egymást követő napon egy kicsit jobbak legyünk. Természetesen gyönyörűen csillog egy klasszikus piros Michelin csillag is, de az nem lehet egy cél, vagy tulajdonképpen igen, az nem lehet egy cél, hanem az csak egy eredmény. És ugye ennek a folyamatos munkának az eredményeképpen nagyon örülnénk neki, de nem feszülünk rá.
Olyan napok szoktak lenni, utolsó utáni kérdés. Olyan napok szoktak lenni, említetted, hogy gyerekkorod óta benne vagy a vendéglátásban, ilyen vagy olyan úton, módon, most már nagyon régóta, lassan egy évtizede, ott Szigligeten a hétköznapok arról szólnak, hogy reggel ébresztő, és aztán utána a beszerzés, meg a minden is. Szóval volt-e olyan, vagy olyan napok, hogy akkor nincs kedve? Én most akkor inkább alszom, betelefonálsz, hogy akkor hagyjatok most 2 napig, mert elegem van.
Természetesen szerintem mindenkinek van ilyen, csak a kérdés, hogy aznap otthon marad-e, vagy erőt vesz magán és elindul. Én is az utóbbi vagyok, de azt gondolom, hogy annyi jó dolog ér minket, és annyi értéket tudunk adni a vendégeknek, és a csillogó szemük miatt ezt az ember szerintem minden nap meg fogja csinálni, én biztos.
Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
Nézem a falakat.
Naturfitness, Sunny Rolanddal.
Lehet így is, és úgy is tenni jót, vagy csak várni egy szebb jövőt hozót. Lehet így is, és úgy is tenni jót, hogy elereszted a visszatartó egód, és bárkit fontosabbá teszel, és nem számít, hogy kik hol ismerik el. Lehet úgy is, hogy csak megmosolyogtatod, már ezzel is elültethetsz egy még szebb holnapot. Egy álom csak, hogy élsz, ha a szíved csukva van, úgy épp csak annyit érsz, mint egy dal, ami hangtalan. Én tudom, hogy néha félsz, de akármilyen nehéz, hogy a lényeggel szemben élsz. Élj úgy, hogy legyen másnak is jó, hogy élsz. Még nagyjá is lehetsz, ha csak csendben, de vízhangosan szeretsz. Lehet így is, és úgy is tenni jót, a lényeg az, hogy adj valami el nem dobhatót. Mert egy álom csak, hogy élsz, ha a szíved csukva van, úgy épp csak annyit érsz, mint egy dal, ami hangtalan. Én tudom, hogy néha félsz, de akármilyen nehéz, hogy a lényeggel szemben néz. Élj úgy, hogy legyen másnak is jó, hogy élsz, mert ha a szíved csukva van, úgy épp csak annyit érsz, mint egy dal, ami hangtalan. Én tudom, hogy néha félsz, de akármilyen nehéz, hogy a lényeggel szemben néz. Hogy legyen másnak is jó, hogy élsz. Legyen másnak is jó, hogy élsz. Jó, hogy élsz. Csak legyen másnak is jó, hogy élsz. Lehet így is, és úgy is tenni.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Vörös Domonkos.
Ez a Petőfi Rádió.
Megdőlt a napi melegrekord. Egyre több Pest megyei településen van vízkorlátozás. Milliárdokat fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Az M7-es autópályán az erős forgalom miatt telítettek a sávok a Budapest felé vezető oldalon a 90-es Balatonvilágos és a 80-as Polgárdi csomópont közötti szakaszon. Itt lassabb haladásra, a szakaszos torlódásokra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Megdőlt a napi országos melegrekord. A Hungaromet adatai szerint Budakalászon 40,7 fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 fokos rekordot. Közben Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, emellett holnap az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne menjen napra, emellett fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállattakaró, ruházat és kalap. Egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. A TAKÖV, a Dunamenti Regionális Vízmű, valamint a Dél-Pest megyei vízközmű kezdeményezte több helyen a korlátozást. Pest megyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozás célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Otthoni munkavégzést rendelt el holnaptól a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán azt írta, a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy 2027-29 közötti átfogó hűtésrekonstrukciós program is.
Petőfi Rádió, időjárás.
Holnap is sok lesz a napsütés, az időnként megnövekvő felhőkből keleten és északkeleten lehet egy-egy záporzivatar, de ezek felfrissülést nem hoznak. A hajnali 18-22 fokról 35 és 41 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Mint egy fekete lyuk, én meg folyton az esemény horizonton ragadok. Nem tudok semmit róla tényleg, se aggályok, se tények, se pletykák, se semmit mondó ócska vélemények. Csak nézlek, igen, titokban nézlek, nem vagyok már kamasz, mégis mint egy gyerek félek, hogy próbálnak kimászni a számból már a szavak, aztán kicsúszik egy szia, és mindig egyedül marad. Én meg csak állok, és csak érzem, amit végnem, össze tudom foglalni, ha a lényeg, hogy végem. Minden mozdulatod az elmémnek nektár van, bátorságom bőven, csak ilyenkor elszáll. Valahogy lefogy a rendszer valami programéba, nem segít semmilyen technika, maradt át az éma. Istenem, kérlek, adj egy jelet végre, hogy jobban menekülök, vagy harcolnom kéne. Egy lány, mint egy szupernova, úgy rajog, esélyt miért nem adok, mikor bököm már ki végre, hogy lenne kedved egy sétához egyszer estére. Ott a csillagok alatt, itt az álmaim felett, szép szavak, de csak duma, a lényeg, hogy veled. És én csak állok némán, közben titokban még nézlek, nyitok egy újabb oldalt ennek a hülye képregénynek. Csak lerajzolom magunk, ahogy mögöttünk a világ, mióta tudom létezel, nem zavarnak a hibák. És mikor lopva vezetem feléd a tekintetem, padlógázzal érzem, millióból is felismerem. És olyan fura néha, ha elfordulok tőled, még mindig bizserget néhány lengyel felőled. A tarkomtól a szívig forró lábnyomokba lépd el, azt hiszem néha rólad, titokban te is nézel.
Beszédülnék, belekóstolnék, az élet tán csak egy kócos rét. Bejártuk már, nagy a távolság, az űr az mi vissza ránt. Gyere ébresz fel, puha léptekkel, közeleg új a lélekkel. Körülne a szám, ha nem csak titokban néznél ránk. Kérdések széttépnek, az álom oly való.
Csak képzelem.
Rád nézek,
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Szürke hajnal, zakatolás. A vonat ablakából párás látomás. A világ a műbőr üléshez ragadt a hátizsák. Nehéz emlékekkel jól telepakolták. Egy kicsit könnyebb lesz majd, ha mosolyog.
Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni, kicsit szűkítem a jazz és a pop zene világában. Jó, hát swing is lesz benne, és már itt ül velem szemben a stúdióban Mudzsahid Zoltán, énekes, zenész, köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
Na, csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe oly módon, hogy említettem most három stílust, a popot, a jazzt, jó, hát a swing is a jazzhez tartozik, de hogy ez a három az, ami neked beleivódott a bőröd alá az elmúlt évtizedekben.
Hát ez így van, ugye sokan nem tudom, hogy mennyire tudják, hogy az életem gyerekkorát én Pakisztánban töltöttem, tehát én ott születtem, édesapám pakisztáni származású volt, sajnos már nem él, édesanyám magyar, és itt Budapesten találkoztak, aztán nagy szerelem, és anyukám mindent feladott itt, és ment a szerelem után, és Karacsiban éltünk, ezt úgy kell elképzelni, hogy 20 milliós kisváros.
Kétszer annyi, mint Magyarország teljes lakossága.
Teljes lakossága.
Egy kicsivel több.
Igen, egy kicsivel több. Tehát én abban a kultúrában születtem, és elég hamar észrevették, hogy van a zenéhez affinitásom, ami abban mutatkozott meg, hogy gyerekkoromban, hogyha ritmust hallottam, tehát babakorom, nem is gyerekkor, babakorban, elkezdtem kalimpálni jobbra-balra, hát a szüleim azt gondolták, hogy valami baj van a gyerekkel, mert nem származom ugye zenész dinasztiából, és így elvittek egy agyspecialistához, hogy azért nézzék meg, hogy talán nem vagyok-e fogyatékos, és elég hamar kiderült, kiderült, hogy a ritmusérzékem az sokkal fejlettebb az átlagnál, és így indult a kis zenei pályafutásom, ami abból állt, hogy elég hamar kaptak, azt hiszem édesapám mondta, hogy indiai zenével, indiai rágokkal ezek népzenék, azzal kéne foglalkozom, és egy mester meghallgatott, majd úgy döntött, hogy elkezd velem foglalkozni, és ekkor 3 éves voltam.
3 éves korában hát az ember vagy a gyerkőc, nem tudom, dömpert tologat, meg a játszótéren csinál ezt, azt.
Én is azért meg volt nekem is a gyerekkorom, de ugyanakkor nekem volt ehhez az egészhez kedvem is.
Erre pont rákérdeztem volna egyébként a származásodra későbbiekben, de hogyha említed, akkor legyen ennek helye és ideje itt és most, hogyha a pakisztáni származást említjük, akkor szerintem említették már, vagy mondták már neked, hogy nekem mindig eszembe jut az a bizonyos híres énekes, aki el is mondta nem egyszer, nem kétszer, hogy most már nem az a pakisrác vagyok, hanem végre felálltam a Queen-del a színpadra.
Igen, igen, a Freddie Mercury-ra gondolsz.
Ő is pakisztáni származású volt.
Igen?
Igen.
Én azt hittem, hogy ugye, azt hiszem, hogy most nem, tényleg nem akarok hülyeséget mondani, hogy Farsi múltja volt, vagy
valami ilyesmi, igen, már Angliában született.
Angliában született, azt tudom, de ugye Afrikában éltek sokat, igen. Hát az az igazság, hogy...
Nem akarok semmiféle hasonlítást ide pakolni, csak úgy említem.
Nagyon szeretem Queent, és egyébként csak úgy halkan jegyzem meg. Lesz a koncerten, amiről majd egy kicsit később beszélgetünk, ezen a jubileumi koncerten egy Queen-dal is saját feldolgozásban.
Na majd beszélünk a koncertről, hiszen ugye cikázni. 2 évtizedes jubileumot ünnepeltek nem sokára, egészen pontosan június 7-én a Várkert Bazárban a Group & Swing-el, de még vissza a zeneiségedhez, meg a származásodhoz, meg a gyerekkorodhoz. Vannak még képek egyébként arról, hogy gyerekként, fiatalként hogy éltél, meg milyen környezet vett téged körbe ott Karacsiban.
Abszolút, mivel ugye 11 éves voltam, amikor Budapestre érkeztünk, és rengeteg emlékem van. Már olyan egyébként, mintha álmodtam volna, mert én azóta nem voltam Karacsiban, sem Pakisztánban.
Ez érthető talán.
Igen, igen. Ez most egy ilyen hosszadalmas dolog, mert édesanyám úgy döntött, ugye mi, amikor megszületünk, 4-en vagyunk édes testvérek, hogy magyar állampolgárságot fog anyukám kérni, és így is születtünk, hogy magyarként éltünk kint. Ezt a kinteni ország ugye nyilván nem vette annyira jó néven, hogy pakisztáni apától ott születnek a gyerekek is magyarok. Viszont anyukám ezt tudta, hogy minket itt akar felnevelni, és így is kerültünk oda, de visszatérve a zenére, egyszerűen az indiai zenét én elkezdtem ugye tanulni, és a mesterem úgy döntött, hogy 5 évesen benevez engem egy tehetségkutató versenyre, és képzeld el, hogy hatalmas tömegek előtt énekeltem. Most úgy kell elképzelni, hogy volt, tehát én úgy énekeltem, és mindig is úgy léptem színpadra sokáig, hogy én voltam a hangszer mögött is. Most ez indiai hangszer, a harmónium. Ez úgy néz ki, hogyha a magyar megfelelőt kéne megtalálni, mint a harmónika, amit fújni kell, ugye ez egy mechanikus, autentik hangszer. Viszont a harmónium, az földre kell tenni. Nem tudom, hogy láttál egy ilyen szitáros, meg ilyen tablás ugye indiai előadásokat, és ott szokott lenni egy ilyen hangszer, a harmónium, amit a bal kézzel az ember fújja, jobb kézzel meg a billentyűn játszik. És én ezzel léptem föl, és ott azt hiszem, hogy indiai népzenét énekeltem, és közönségdíjas lettem. És innen indul, onnan datálódik a pályafutásom.
Kb. Egyidősek vagyunk, pár évvel vagy fiatalabb nálam. Egyébként a tini éveidet, amikor már kicsit más jellegű zenét is hallgattál, vagy belekeveredtél.
Igen,
hát... Milyen zene jellemzi? Mit hallgattál? A Queent már említettük nyilván.
Igen, Michael Jackson most nagy reneszánszat éli, ugye. A film kapcsán őt már kint is nagyon szerettem, illetve Whitney Houston-t nagyon szerettem, George Michael-t nagyon szerettem. Én abszolút a popból jövök, és később ismerkedtem meg a jazz stílussal. És amikor Magyarországra jöttünk 1990 telén, akkor voltam 11 éves, akkor találkoztam ezzel az egész európai zenével, magyar zenével, Máté Péterrel, és teljesen elvarázsolt. És onnantól kezdve már tudtam is, hogy mi az az irány, amit én képviselni szeretnék, és az az irány, ami jelen volt ugye Pakisztánban, az valahogy itt teljesen feledésbe merült.
És utána hogy jött az, hogy rátaláltál arra az útra, arra az iskolára, meg arra a zeneiségre, ami egyébként most jellemez téged? Nyilván nem az volt, hogy akkor egyből lett, nem tudom, egy akármilyen popzenekarod majd általános iskolában, középiskolában, hanem hogy ez azért hosszadalmas tanulási folyamat, gondolom, zeneiskola, stb.
Így van,
stb.
Így van, így van. Amikor Magyarországra érkeztünk, anyukám berakott minket a 4. osztályba, és természetesen úgy rakott be, hogy nem beszéltem magyarul.
Ez kérdés lett volna egyébként, amikor jöttetek Magyarországra. Magyarországra, akkor te beszélted a magyar nyelvet?
Nem, nem, nem. Édesanyám nyilván babakorunkban beszélt hozzánk magyarul, de ott vele urdul beszéltünk, ez a pakisztáni hivatalos nyelv. Hinduból, perzsa nyelvből, ilyen, meg az arabból egy ilyen egyveleg mix nyelv. Ezen a nyelven kommunikáltunk, nyilván az édesapámmal is, és a második nyelvünk az az angol volt, mivel ugye Pakisztán is brit gyarmat volt, és angol iskolában jártunk, így angolul is elég jól beszéltünk még akkor most már.
Fordítsuk vissza ezt a topikot oly módon, hogy most elég jól beszéled a magyar nyelvet, szerintem ezt rögzíthetjük. Az urdu megy még?
Nem. Nem, semennyire nem megy közel, ugye ottani rokonsággal se tartottuk utána a kapcsolatot, és így a két nyelv teljesen helyet cserélt, 100-0-ra.
Pedig egyébként azzal a tudással, hogy ha az most meg lenne, akkor te lennél az egyik legnagyobb agy, mert nem gondolom, hogy sokan beszélnék Magyarországon az urdut.
Nem. Azt mondják, hogy nem annyira nehéz nyelv, de volt szerencsém többször pakisztáni nagykövet minket meghívott, és urdul beszélt hozzám, és semmit nem értettem közel, de és az kicsit kínos volt.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mudzsahid Zoltán, énekes, zenész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
A meregén járok, még a fák is sírnak, hadd sírjanak, zokogjanak, ők ismerik bánatomat.
Bejön tavasz, de jön nyári, itt leszel velem, babám, és a könnyen nevetés lesz, mert a csúgja boldog gátán.
Szívem küldi a szívem,
se kértem, de mindig adtam, és két kézzel szórtam a szívem, hallod a babám, a dalom a szépen, ahogy muzsikál, közben sír a gitár, neked írom az összes melódiát, neked szedtem a réten a szép ibolyát, neked szólnak a versek, drága babám.
Szívem küldi a szívem,
ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Mudzsahid Zoltán, énekes, zenész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Zoli.
Köszönöm a meghívást.
Elég sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, a származásoddal, a pakisztáni származásoddal kapcsolatban, meg a Magyarországra költözéssel, meg az urduval kapcsolatban, amit akkor még beszéltél, most már nem beszélsz, az angol meg a
viszont
magyar.
A magyart meg egyre
az
jobban.
Tökéletes, igen. Na és akkor itt folytatódott neked a zenei továbbképzésed, talán fogalmazzunk így, mindenféle iskolákba jár. Tehát jazzénekre is rátaláltál, meg rátaláltál egy tehetségkutató műsorra, és hát félre mondok, hogy volt. 23 évvel ezelőtt volt mindez.
Igen, akkor voltam a 20 év elején, hát most akkor ki lehet számolni, hogy mennyi vagyok. Igen, tulajdonképpen amikor anyukám berakott minket az iskolába, nyilván a nyelvet nem beszéltük, zenei általánosba jártam, és elég gyorsan meg kellett tanulnom. És olyan érdekes ez, hogy én úgy kezdtem szerintem a magyar nyelvet elsajátítani, hogy ugye ugye a zenei általánosban nagyon sok énekóra volt, és népdaloknak a szövegét, nagyon tetszik a magyar népzene, és aztán bejött a musicales éra, és utána felfedezték, hogy nekem mármint, hogy van muzikalitásom az énektanárnőm, és akkor szerveztek egy diák színpadot, ahol főszerepet kaptam, és így derült ki, hogy én tudok énekelni, és hogy jó is vagyok benne, és az iskola részről is minden támogatást megkaptam. Ha mondhatom, hogy melyik volt az első darab, Mária Evangélium, ez egy Müller Péter szám, és Tolcsvai László írta a zenéjét. Ebben a darabban, ebben a rockoperában én Jézus szerepét játszottam, és gyakorlatilag onnan datálható, hogy én énekes szerettem volna lenni.
Igen. Az van, hogy belekeveredtél kicsit a színpad világába, meg belekeveredtél a zene világába, ez így vegyítődött az életedben. És hogyha az elmúlt 20 évet vesszük, azért a színpad kevésbé van jelen az életedben, úgy, mint ahogy akkor volt. Az csak egy ilyen gyermeki próbálkozás, vagy tini próbálkozás.
Ez hogy érted,
volt,
hogy a színpad az a mai napig jelen igen, van, csak hogy a musical.
Igen, tehát, hogy nem állsz föl a színpadra, mint színész, vagy mint musical énekes. Tehát, hogy az nem is volt neked vágy, hogy akkor te musical színész leszel, vagy színész leszel?
Bevallom őszintén, hogy akkor még igen, akkor abszolút benne volt, és egyébként már megasztál után néhány megkeresést kaptam, hogy nem lenne kedvem nekem musicalt énekelni. Tulajdonképpen amikor én a jazzzel megismerkedtem az általános iskola belül, amikor már 8-os voltam, akkor valahogy ez a koncert flash, meg az alkotás, meg a zeneszerzés, ez sokkal jobban hatott rám, mint a színész. Valahogy azt éreztem, hogy az annyira nem én vagyok, ugyanakkor azért még a nyelvvel is küszködtem, tehát az, hogy én most itt ülök a stúdióba és itt tudok kommunikálni, az nekem egy brutál nagy munka.
Azt említetted, hogy a népdalokon keresztül tanultál meg, vagy az nagyon sokat segített, a magyar megtanulásában. Nem kellett külön tanárhoz járni, mert magyar nyelv egyébként az elég nehéz külföldi
nagyon nehéz
szemmel.
Így van,
és
így
az,
van.
Hogy beültetnek nem tudom, nyelvtanórára, vagy irodalomórára, akkor attól te még nem tudod megtanulni, hogy akkor szótag, toldalék, meg bővítmény, meg...
Ragozás, hát ez a mai napig is, ez a babe-bamben, hát néha tényleg az ember nyilván gyorsan beszél, ott elhagyja ezeket. Abszolút logopédia órára jártam, nagyon-nagyon kedvesek voltak a tanárok, napköziben is, a napközis tanára emlékszem, hogy nagyon sokat foglalkozott velem negyedik-ötödikben. Ugye azért teher alatt nő a pálma, tehát amikor 0-24 az ember csak a magyar nyelvet hallja, magyar osztályba jár, osztálytársak, napköziben is ott vagyok, tehát annyi impulzus ért, amitől tudtam fejlődni. De aztán úgy igazán akkor vettem észre, hogy a magyar nyelv nagyon nagy kihívást jelent, amikor bejutottam a Megasztárba és kamera előtt kellett beszélnem. Az egy ideig nagyon nem ment. Tehát annyira tőmondatokba válaszoltam. Nyilván az ember akkor zavarban is van, nincs hozzászokva, de hogy nem tudtam magam kifejezni, és rettegtem, remektem, hogy el fogom rontani a szöveget. Sokszor nem értettem, hogy miről énekelek. Nyilván értettem, de a színpadon teljes blackout van, akkor az ember jobban izgul, és sokkal-sokkal nehezebben.
A jazzénekre, a jazzre rátaláltál, meg voltak mindenféle ilyen tehetségkutatók az életedben, már kint Pakisztánban is még gyerekként említetted. A Megasztár, az az első volt itt Magyarországon, vagy hanyadik volt 23 évvel ezelőtt?
Hát az első énekverseny volt, ahogy megmérettettem magam, igen. Akkor én már jártam jazz konzervatóriumba, és most már ez akkor is elmondtam, tehát semmilyen kellemetlenség nincs ebből. Én a Péli Barnabásnak voltam a tanára, az első tanárom volt ő, én pedig az első diákja, mert akkor végzett a Zeneművészeti Akadémián, és ő mondta, aki szintén zsűriben ült, hogy nekem ott lenne a helyem, és próbáljam meg, és tulajdonképpen így vettem a bátorságot, hogy megpróbáljam. Én akkor már azt hiszem, hogy elvégeztem a jazz konzervatóriumot, és utána jelentkeztem. Negyedszer vettek föl a Zeneművészeti Egyetem jazzének tanszakára, ugyanis egy-két embert vesznek fel évente, és brutál nehéz bekerülni.
Azt is elvégezted, oda is bekerültél. Akkor te lényegében jazzének művész vagy?
Hát a diplomát nézzük, akkor igen, előadó művész és jazzének előadó művész és tanár.
Az elmúlt évtizedekben számtalanszor énekeltél különböző színpadokon, különböző együttesekkel. Csak így van jelen a zene az életedben, hogy akkor énekelsz, meg szövegeket írsz, meg zenéket.
Dalokat írok, a szövegeket sajnos az nem. Igen. Mint az ábra is mutatja.
Másik oldal. Tanítás van-e az életedben, Zoli?
Sokáig nem volt, rengeteget tanítottam, aztán amikor így a Megasztár utáni időszak jött, akkor nem is fért bele. Aha. Viszont én mertem egy nagyot álmodni, a Kolman Gábor, aki a Budapest Jazz Orchestra zenekar vezetője, velük együtt én viszonylag sokat dolgozom, és nagyon-nagyon szeretem őket. Ő mondta, hogy Zolikám, van egy ilyen opció a Zeneművészeti Akadémián, hogy menj el és csináld meg a mastert, és 2016-ban öreg fejjel elvégeztem, tehát elmentem a ugyanazokhoz a tanárokhoz, akiktől ugye tanultam. Az emberben van elég magas stresszfaktor van ilyenkor, hogy újra teljesíteni kell, és 2015-et felvettek, és 2018-ban megszereztem a mastert, ami nagyon-nagyon kevés embernek van meg itthon, ez végül is a non plus ultrája a jazzének. Igen, jazzének master.
És akkor tanítasz is.
Úgy tanítok, hogy magánúton tanítok, uh-huh. Néhány tanítványom van, de egyszerűen időmbe se fér bele, meg valahogy úgy vagyok vele, hogyha színpadon én teljesen magamat szeretném adni, és nekem az a fő hivatásom, akkor majd később fogok úgy igazán tanítani, amikor már azt érzem, hogy készen állok arra.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mudzsahid Zoltán, énekes zenész, a Group and Swing énekese. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Petőfi Rádió. Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Apa vár, hová mész? Nem látod, hogy kell lesz? Anya sír, mondd, miért kell ez neked, miért nem? Nem elég, amit látsz. Apa vár, gyere vissza, gyere, nézd, hogy mit vesztesz, neked nem számít, ez sem már látom, nem elég, amit látsz. Anya, bújj mellém, úgy félek, hogy fázol, hogy hűvösnek látszol, csak gyere, gyógyíts meg engem, mert én megrekedtem. Anya, bújj mellé. Apa, várj, gyere, nézd, milyen szép ember lettem, neked mégsem kellettem, de már látom, te sem érted. Kicsit fáj most, amit látsz. Anya, bújj mellém, úgy félek, hogy fázol, hogy hűvösnek látszol, csak bújj mellém. Gyere, gyógyíts meg engem, mert én megragadtam. Szép lesz a reggel, hogy az álmon neveddel, anya, bújj.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kulturfitness, és még mindig Muzsahid Zoltán ül velem szemben a stúdióban, énekes, zenész. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél elő.
Köszönöm szépen.
Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, a jazzzel kapcsolatban, a tehetségkutatókkal kapcsolatban, a származásoddal kapcsolatban, és akkor folytassuk azzal, hogy nyilván számtalan együttes vagy formáció volt, akikkel az elmúlt évtizedekben színpadra álltál. Most már elég régóta egy, mondjuk úgy, hogy elég neves, míves együttes van a hátad mögött. Hát szó szerint is, hogyha felálltok a színpadra, a Group and Swing tagja lettél.
Igen, hát hogy mondjam, abszolút ez a fő irány most már egy jó ideje. 8 éve hívott fel a Csík Tibor, a zenekar vezetője, hogy lenne kedvem ott énekelni. És addig én csak a koncertjeikre jártam, ismertem őket jól, mert más formációban mi már dolgoztunk együtt, és aztán leültünk, én komolyan mondom, nem is álmodtam volna, hogy én egyszer Group and Swing tag lehetek. Mindig is vágytam rá, hogy nekem is legyen egy swinges zenekarom, de valahogy addig az nem adott meg. És aztán átgondoltam az egész dolgot. Bevallom őszintén, hogy a döntésemben azért eléggé hozzájárult az, hogy a zenekar egyöntetűen volt egy titkos szavazás, és az én nevemet írta, képzeld el. Most aztán nem tudom, hogy ez a mese része, de én ezt így hallottam, és azért ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen bizalmat szavaztak nekem.
Na most a Group and Swing elég régóta működik, és nagyon sok énekes és énekesnő megfordult már az együttesben. Ez még mindig ugyanaz a Group and Swing, mint ami nem tudom 8-10 évvel ezelőtt volt?
Nem, nyilván. Én azt gondolom, hogy azért egy 20 éves zenekarnál, mint ahogy egy 20 éves kapcsolatnál is, vagy akár egy munkakapcsolatnál is, az ember folyamatosan változik. A csapat is változik, és azt gondolom, hogy amikor én bejöttem a képbe, akkor nekem egy feltételem volt, hogy ő önazonos lehessek. Tehát, hogy én tudom, hogy a group and sing dalok közül melyek azok, amik jól állnak nekem, és melyek azok, amik nem. És abban tényleg nem erőlködtek. Illetve még egy szabad kezet kaptam, hogy én is, mint szerző, részt vegyek a folyamatokban, és a saját világomat is be tudtam így hozni, és ami nagyon-nagyon pozitív, hogy tudtak reflektálni, hogy a Zoli egy kicsivel popposabb, mint mondjuk a Gáer Bálint, aki annak idején volt, akkor nyissunk e felé, és teljesen egy új irányba mentünk. Tehát a kérdésre a válasz nem ugyanaz a zenekar, mint annak idején volt.
Most már csak férfi hang van a színpad elején, tehát hogyha föláll a group and swing, akkor egy mikrofon van kitéve.
Egy mikrofon van kitéve, néha szokott lenni vendég, akkor a Galambos Dorinát szoktuk hívni, vagy volt már példa, hogy Király Viktor tavaly az egyik koncertünkön a vendégünk volt, de jelen pillanatban meg így is döntöttünk, én állok a frontban.
A group and swingen kívül bármi más van-e az életedben? Ilyen mellékprojektek, side projektek vannak-e?
Volt nekem egy Szécsi Pál emlékestem, amit azért kezdtem el csinálni, mert tulajdonképpen a Megasztár óta nagyon-nagyon sokan hasonlítanak hozzá, és aztán mertem egy nagyot álmodni, mert annyi levelet kaptam, annyi megkeresést, hogy énekeljek már Szécsi Pált. A bevallom őszintén mindig Máté Péteres voltam, tehát hogy az a stílus sokkal jobban, meg Cserháti Zsuzsa, tehát Szécsi Pált én annyira nem ismertem. Aztán jött egy Tánzal Fesztiválos felkérés, ahol úgy döntöttem, hogy jó, akkor most megpróbálom ezt a stílust, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy színpadon éltem azt meg, amit talán az előtt soha, hogy ezek a dalok, mintha nekem írottak volna. Tehát van egy ilyen side, ami egyébként, amikor bekerültem a group and swing-ba, fővonal volt, mert én abból merítkezve a táncdal fesztiválok világába saját dalokat is írtam, és az is volt a terve majd egyszer egy ilyen lemezt megjelentetni, viszont a group and swing hátszél, vagy hogy is mondjam, felkarolt, és felemelt, és valahogy azt éreztem, hogy most akkor ez a swinges, popos vonal, ez sokkal jobban működik.
És a kettőt nem lehet vegyíteni?
Abszolút lehet.
Már úgy értem, hogy akkor Szécsi Pált, Cserháti Zsuzsát átírni swingbe.
Igen, gondolkoztunk, még nem tartunk ott, mert itt azért egyöntetű szavazás kell hozzá. Furcsáltak a zenekar tagok is, hogy az hogy lehetne. Hát szerintem működne, mint ahogy a Budapest bár is mindent átdolgoz, és mennyire jól szólnak.
Szóval a group and sing volt az életedben, akkor más együttes nincs. Csak ez, meg a saját kis Szécsi Pál.
Igen. Illetve még a Lőrinc Ádám, a group and swingnek a zenei vezetője, a zongoristája, ő az én zongoristám is, szoktuk járni az országot mindenfelé, ott
és a szólóban, vagy kettesben fölálltok a színpadra.
Kettesben fölállunk, és ott Szécsi Pál Máté Péter blokkokat nyomunk, azzal járjuk az országot, az abszolút jelen van, illetve a Budapest Jazz Orchestrával is említettem Kolman Gábort, velük is rendszeresen dolgozom.
Azért kérdezgetem, mert amióta te feltűntél a magyar zenei életben, a Megasztár óta, ami már 23 évvel ezelőtt volt, azóta nem sok olyan együttes tudok mondani, vagy nem sok olyan cikk vagy hír jelent meg az akármelyik oldalon vagy újságban, hogy akkor hát egy újabb együttese, pop együttese van a Mudzsai Zoltánnak, szóval neked nem volt sok együttesed.
Nem, abszolút szóló projektben voltam, és próbáltam én a saját, ugye voltam a Dalban is 2015-ben, hál' Istennek bejutottam a legvégéig. Egyszerűen most így hozta a sors, hogy kerestem az utat, és azt gondolom, hogy a 30-as éveimben én sem voltam megérve, nagyon-nagyon sok minden történt, és azért szoktam azt mondani, aki 20 évesen tudja, hogy mit akar, az el is éri. Én nem tudtam, én csak csapódtam, én szerettem a swinget is, a popot is, a tánczenét is, és egyszerűen éltem a mának, semmilyen koncepció nem volt a fejemben, az így 40 pluszosan alakult ki, amikor tudtam, hogy mi az az irány, amit szeretnék.
A Verával csak barátnők vagytok, vagy zenésztársak is?
Verával mi nagyon-nagyon jó barátok vagyunk, és együtt is szoktunk fellépni.
A Tóth Verára gondolok.
A Tóth Vera, igen, abszolút. Csak így gondolkoztam, hogy minden jelen van, és egyébként egy annyira fantasztikus dolog, hogy a Verával a színpadon, azt most már kimerem jelenteni, csak egy emberrel éltem át, a Szulák Andival, mert van egy közös műsorunk, egyébként kérdésedre a válasz, van egy ilyen produkció is, amit a Szulák Andival ketten visszünk, a Nagy Találkozások koncertsorozat, ott pedig a legnagyobb magyar dalokat énekeljük, Balázs Fecó, LGT, most megint csapongom, tudom, Demjén Rózsi, de hogy ez most jutott eszembe. A Verával az valami olyan pillanatokat tudunk megélni, amit egyébként a közönség nagyon jól reflektál rá, hogy azon túl, hogy én azt gondolom mind a ketten egy szinten tudunk énekelni, egy olyan töltetet tudunk belerakni, amiről nem kell magyarázni, tehát hogy nagyon-nagyon mély.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mudzsahid Zoltán énekes, zenész, pici-pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Szeldöbe borul az ég, édes rózsám, mert nem szerettél. Ha ajtatott és átölelt szívem, mint két pitvara, ha téged ostromolt a csókjaim hada, édes rózsám, mert hogyan
Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Mudzsahid Zoltán, énekes zenész ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia,
köszönöm Zoli. A meghívást.
Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában, itt az ideje, hogy ráforduljunk az aktualitásra, ez pedig az, hogy ugye a Group & Swingről már beszéltünk, 8 évvel ezelőtt egyszer csak ugye bekerültél az együttesbe, beleszólhatsz az alkotási folyamatokba is, nyilván számtalan koncerten vagytok túl. A következő, az egy ilyen meghatározó pont lesz az életedben, az életetekben, mert hogy hát egy ilyen kisebb jubileumot ünnepeltek.
Így van, kisebb, nagyobb, 20 éve létezik a zenekar, 2006-ban alakult, és ennek lesz a megkoronázása a Várkert Bazárba. A Várkert Fesztiválon belül, tehát Várkert Fest egyik kiemelt műsora vagyunk mi, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Én többször léptem föl a Várkertbe, és tényleg az a patinás hely, és az a millió, az a profizmus, ami ott jelen van, egyszerűen szerintem az egy álom, és a koncert június 7-én, ez egy vasárnap napi napra esik, este 7 órától várunk minden kedves érdeklődőt.
20 éves az együttes, a Group & Swing, a jubileumi koncert. Megvan már egyébként a setlist?
Meg, hogyne, az már jó ideje megvan. Ilyenkor ugye óhatatlan, hogy húristen, hogy miket fogunk játszani. Ugye,
ez a kérdés, hogy visszanyúltok, 20 éves dalok is lesznek, vagy csak azóta
az összes lemezről lesznek dalok, hogyne. Hát amikor én bekerültem 2018-ban, én azokat a dalokat énekeltem, ami ugye nem velem váltak ismerté, de elsajátítottam ezeket a dalokat, illetve vannak az emblematikus dalok, azokat nem lehet a koncerten kihagyni. És amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy 2024-ben jelent meg a Respect című nagy lemezünk, Lőrinc Ádámnak köszönhetjük, aki olyan hangszereléseket csinál, tehát pop dalok, pop előadók, akik előtt nagyon-nagyon tisztelünk, azoknak a dalait átkonvertáltuk, többet között Freddie Mercury, Queen-től van a Don't Stop Me Now, például ez is el fog hangzani a koncerten, és teljesen egyedi új feldolgozásban lehet ezeket hallgatni.
Volt már sajtótájékoztató, ott voltál te is. Állítólag, nem tudom, hogy erre gondoltál-e, vagy nem erre gondoltál, ezért teszem föl a kérdést, amikor elmondtad azt, hogy akkor készültök valami meglepetés produkcióval, valami nagy durranás lesz majd ott június 7-én.
Hú, igen, erről nem beszélhetek. Aki eljön, az meg fogja látni, de lesz egy nagyon-nagyon jó kis show elem. Ennyit elárulhatok.
Szulák Andit említetted, ő lesz a show elem?
Nem mondhatom.
Egy hét múlva lesz a koncert, vagy kicsivel több, mint egy hét múlva, ilyenkor kell nektek próbálni?
Hogyne!
Group & Swing próbál?
Hogyne próbálna, és ráadásul, amiről nem beszéltünk még, hogy a fúvó szekció, ugye két trombita, pozan, ugye harsona, és szaxofon, srácok velem együtt táncolnak, és koreográfiai próbákra járunk. Például tegnap is ott voltunk, zenei próbákra járunk, ugye valahogy most szintet akarunk lépni, és abszolút egy show elemmé tenni az egészet, hogy mindenki érdekel benne. És olyan tök jó koreográfiák vannak, hogy szoktam mondani, hogy a Bruno Marsnál is ugye zenészek mozognak. Nem kell ilyen bonyolult dolgokra gondolni, de az egész zenével együtt a közös mozgás az nagyon-nagyon jól tud mutatni.
Kicsit vissza a show elemre. Előveszed újra azt a hangszert, amit gyerekkorodban bűvöltél?
Nem, hát annak semmi helye nincsen az indiai hangszernek ebben a jazz pop zenében. Nem.
Szóval június 7-én koncert, a setlist már készen van, lesz valami meglepetés, amiről egyelőre még
nagyon
nem beszélhet.
Nagyon jó meglepetés lesz, látványos lesz. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, és a koncertnek a tematikája tényleg lehet táncolni, mindenki érezze jól magát. Mi ünnepelni fogunk, és az egészet egy ünnepi hangulatban szeretnénk eltölteni.
Swing, jazz, pop, igen, ennek megfelelően akkor a stílusnak megfelelő outfit, tehát hogy akkor csokornyakkendő, fekete öltöny, fehér ing, neked a színpadon.
Abszolút. Szerintem látványos lesz a ruha, és az utóbbi időben én erre nagyon sok energiát fektetek, hogy jól nézzek ki, meg a zenekar is jól nézen ki, és vannak divattervezők, akikkel megterveztetjük a ruhát, és szerintem ez nagyon fontos. Viszont a közönségtől nem elvárás, tehát jöhetnek nyugodtan farmerbe.
Egy koncert, ami 2 évtizedet ölel át. Nyilván voltak viták, gondolom, az együttesen belül, hogy akkor ez belefér, ez nem fér bele, ezt én szeretném, azt ő szeretné, ezt ki kell hagyni, stb. Nem lehet minden slágerdalt, vagy minden nagyon szeretettalt beletenni. Gondolom, hogy medlik készültek, nem egy, nem kettő.
Igen. Medlik is vannak, ahogy említettem, ugye a tisztelgés lemezről, illetve most nyilván én vagyok ott elől, tehát elsősorban tőlem kell, hogy hiteles legyen az egész, és szerintem olyan dalokat választottam, amelyeket elég gyorsan mindenki megszavazott, hogy jó, jó, ezek a dalok legyenek. Aztán vannak olyan dalok itt, amiket nem énekeltem, és erre az alkalomra megtanultam, tehát régi group and swing dalok, és aztán a próbán úgy döntöttek ők is, hogy Zolikám, ezt fogjuk játszani, mert ez nagyon-nagyon jól áll tőled. Illetve még csak egy ilyen gondolat erejéig, hogy tavaly Magyarországot képviseltük Japánban az Oszakai Világ Expon, és ott ugye a teljesen egy órás koncertet adtunk, csak magyar dalok, japán közönségnek, és brutál nagy sikere volt, és akkor jöttem rá, hogy tök mindegy, hogy az ember milyen nyelven énekel a zenének, annyira egy közös nyelve van a zene, és az energiát érzik, akkor az abszolút úgy is átjön, és pont azt láttam, ami egy nagyon-nagyon megható pillanat volt, hogy a refréneket a japán közönség tátogták a szájukat, tehát levették, és utána 200 ember odajött hozzámért, meghajoltak, ugye ott a köszönöm az arigátó, és egyszerűen nagyon-nagyon megható volt, hogy mennyire, tehát a saját dalainknak is, az ott derült ki, hogy a saját magyarul eléneklő, magyarul előadott daloknak mennyire nagy hatása volt a japán közönségnél.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Zoli, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Az egyik vonatkozzon a zenére oly módon, hogy 7-én tehát jubileumi koncert, új dalok születnek a Group and Swing házatáján.
Nagyon jó a kérdés. Én írtam két új dalt, amit be fogunk mutatni, illetve Lőrincz Ádi is írt a zenei vezető, zongoristánk, illetve Almási Atti, a harsonás srác, a zenekar fúvós szekciója, az egyik tag, ő is írt a dalt, tehát lesznek új dalok, amik tulajdonképpen azt fogják mutatni, hogy merre tart a zenekar. A két dal, amit én írtam, az én életemből merítkezik. Uh-huh. Nekem nem olyan rég volt egy mély pont az életemben, és abból én kimásztam, hál' Istennek külső segítséggel is, és csak annyit mondok, hogy a dal címe Kristálytiszta, és itt is a nálatok bemutattuk ezt a dalt. Nekem nagyon-nagyon fontos, ahogy az előbb is említettem, hogy ön az nos legyen a zenekar is, én is, és a stílus, amit képviselünk.
Legutolsó kérdés a végére. Június 7-én tehát 20 éves jubileumi koncert a Várkert bazárban, a Várkert Festen. Ezzel indul lényegében, gondolom, a nyaratok. És aztán itt vége is, nem lesz több Group and Swing koncert a nyáron?
Hogyne lenne? Hogyne? Egyre jobb felkérések jönnek, egészen most már ősszel is vannak nagyobb koncertek, illetve télen is. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó irányban megy az egész, és azért megy, mert sok energiát teszünk bele.
Zoli, köszönöm szépen, hogy jöttél.
Köszönöm szépen
további
szép estét. Meghívás, köszönöm szépen.
Napfény vagyok az égen.
minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a Kultúrfitness, a vasárnapi Kultúrfitness, amiben most a programajánló következik, most is Fekete Lacitól, mint mindig, már amit hoztál, szia Laci.
Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat így hétvégén is. Hát erre a szép pihenésre teli két napra Salzgruber Alexandra könyvét hoztam el, ez az Itália ezer arca, Titkok, kalandok és Dolce Vita című könyv, ez az. A könyv érdekes történetek és leírások segítségével a felfedezés élményét nyújtja, egy virtuális utazást téren és időn át, amelynek során mindenki ellátogathat Itália mesébe illő vidékeire. A kötet célja pedig, hogy kiragadja az olvasót egy kicsit a hétköznapokból, és elrepítse olyan tájakra, ahol hát nagy eséllyel még nem járt, vagy már volt, de visszatérne. Úgyhogy én, mint Olaszország nagy-nagy szerelmese, és szerintem te is imádod ezt az országot, ajánljuk mindenkinek tehát Salzgruber Alexandrától az Itália ezer arca, titkok, kalandok és Dolce Vita című.
Köszönjük szépen, Laci.
Köszönöm.
Napóleon vagy John Lennon, háború vagy béke mozgalom, egy ördög vagy angyal, győztes vagy vesztes, a napban higgyek, vagy a holdra menjek. Így most a jó, így most a szép, ahogyan a világ ketté szakadt rég. Forgó szél vitte el megint az új tavaszt, te így is itt maradsz.
Elmednél, máshol újra születnél, mégis visszatart a por, mit felkavart.
Egy dilemma benned, hogy mit tettél, mert lassan
hogy a holdra menjek.
Így most a jó, így most a szép, ahogyan a világ ketté szakadt rég.
Elhitted, ez egyszerű, a jó az mindig nyer, ez biztos karrier.
De eljött a nap, mikor minden úgy maradt, egy kopott ég a gyók, lehullnak a csillagok,
s a dilemma benned lassan elcsitul, hogy azt hitt, hogy vége, és nincs több háború. Napóleon vagy John Lennon, háború vagy béke mozgalom, egy ördög vagy angyal, győztes vagy vesztes, a napban higgyek, hogy a holdra menjek. Így most a jó, így most a szép, ahogyan a világ ketté szakadt rég.
Szám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum.